Tehát, hogy foglaljuk össze, hogy tehát eddig volt ugye arról szó, hogy önmagam elfogadása, helyes önkép, kialakítás, hogy erről volt szó. És akkor először arról beszéltem, hogy mi az, ami akadályozza az önmagam felismerését, elfogadását, és először beszéltem az állarcról, aztán a múltkor elkezdtem beszélni a szerepjátszásról, milyen szerepjátszásaink vannak, és ugye itt voltak a házi feladatok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 házi feladat, de lehet pótolni neki. Nem jutott vele egyre a kettőre, akkor még lehet görgetni magunk előtt. Aztán múltkor beszéltem erről, hogy mi segít önmagunk elfogadásába. És akkor most pedig szeretnék arról beszélni, hogy mi a hiteles és nem hiteles én. És talán ma, ha minden igaz, be is fejezzük ezt a témát, sőt lehet, hogy még egyben még meglátom, hogy bele tudok-e kapni. Tehát most ez van, amiről beszélünk, hogy hiteles, nem hiteles énünk felismerése nagyon sokat segít az embernek. Ugye, hiteles énem az, amelyik Jóisten elgondolása szerinti. Tehát ami ennek elgondolt engem, kitalált, ugye beszéltem erről, hogy egyikünk életesen véletlen, öröktől fogva akart, tehát amelyik az ő elgondolása szerinti. Aztán amelyik nem a saját erőmre hagy csupán, hanem az övére is. Sokszor úgy látom, hogy a magunk erejéből próbáljuk úgy valamit kiiszadni, mint egy kicsit olyan köhüzembárók lennénk. A mocsárból a hajamnál fogva, már ugye akinek még van haja. Tehát amelyik nem a saját erejére hagyatkozik. Aztán ez a harmadik, hogy amelyik azt az utat akarja járni, amelyiket Jézus is járt. Ja, múltkor nem tudom, mennyire beszéltem a szöszről, hogy minden szöszről vetelni. Tehát szabadon, örömmel, szeretettel. Tehát szösz. Szabadon, örömmel, szeretettel. Amit nem szöszölve teszek, azt ne tegyem. Tehát csak úgy összeszorítom a fogam, és akkor nekiállok. Hát abban nem sok minden. Se öröm, se szabadság, se szeretet nincs. Ezt ne tegyem. Tehát kötelességből semmit nem szabad tenni. De hát akkor nekem munkába kell mennem meg, iskolába. Akkor most az hogy van? Hát azt azért teszem, mert abban én tudok értéket találni. Tehát ha valamiben tudok értéket találni, akkor meg fog születni belőle az, hogy akkor szabadon vállalom, mert én ebbe találok értéket, meg fog jelenni benne az öröm, és talán még a szeretet is. Tehát, hogyha valamit nehéz tennem, de most beszéltem tegnap előtt valakivel, valamit úgy elég nehezen, tehát kicsit így erőből próbálja csinálni, és akkor mondtam neki, hogy próbálj benne értéket találni. És abban a nehéz dologban, hogy talál valami értéket, akkor előbb-utóbb meg fog jelenni benne a szösz is. Tehát kötelességből semmit ne tegyek. Tehát amit nem szeretetből, örömmel vagy szabadon teszek, azt nagyon meg kell néznem, hogy azt nekem kell egyáltalán tennem. Nem esetleg egy megfelelés csak mások felé. Jó, tehát ez a harmadik, hogy szabadon, örömmel, szeretettel tudjam tenni a dolgomat, emberi kapcsolataimat. Tehát ez volt a negyedik. Aztán az ötödik az hasonló, amit az előbb beszéltem, hogy megtapasztalja, hogy tehát el tudja fogadni az ingyenes szeretetet, akár Jóisten részéről, akár mások részéről, és tud mások felé is ezzel az ingyenes szeretettel fordulni, amiről Gabi beszélt. Tehát elfogadni az ingyenes szeretetet, és ezzel az ingyenes szeretettel fordulni mások felé is. Tehát ez még minden a hiteles élem. De a hatodik az, amelyik tudottában van az értékességének, és itt nem elsősorban a képességeket, meg ismereteket, tapasztalatokat értem értékesség alatt, hanem azért, mert tudja azt, hogy Isten szemébe értékes. Gondoljunk itt a Pancsenellós mesémre, amit először mondtam. És mint embert mások is értékesnek tartják. Ebben most nem akarok belemenni, ez a Pancsenellós történet, amiről beszéltem. Hetedik, amelyik tapasztalja, hogy meghitt kapcsolatai vannak. Tehát, hogy meghitt kapcsolatban van Istennel, és meghitt kapcsolatai vannak emberekkel is. Ez a meghittséget én nagyon fontosnak tartom. Aztán beszéltem már a négy alapvető szükségletről, nem tudom, beszéltem róla, jó? Tehát, hogy a szeretet, az értékesség, értékesség, meghittség és szabadság. Ugye ez a négy alapvető emberi szükséglet. És itt szerepel a meghittség. Tehát nagyon fontos a meghittség. Én mindenkivel nem tudok meghitt kapcsolatban lenni, de legalább néhány ember legyen. Egy házastárs, egy-két barát. És Istennel, ha úgy érzi valaki, hogy nincs Istennel meghitt kapcsolat, akkor vágyódjon rá. Mert Isten vágyódik rá, hogy velem meghitt kapcsolatban legyen. Minden a vágyjal kezdődik el igazából. És akkor még a hitelesének az utolsó, amelyik szabadnak érzi magát. Döntéseiben és állásfoglalásaiban is. Ugye ez a negyedik alapvető emberi szükséglet, a szabadság. Nem tudom, hogy itt lesz-e lehetőségem beszélni a tékozló fiú történetéről a Rembrandt kép alapján. Meglátom, minden esetre most valamelyik vasárnap lesz ez az evangélium, akkor biztos, hogy azt fogom magyarázni a Rembrandt képet. Ott arról van szó, hogy az ember, ha tudom, hogy ki vagyok, akkor teljesen szabad vagyok. Ha tudom, hogy én egy értékes ember vagyok, nem azért, mint a világ rám ragasztott, hanem mint az előbb mondtam, azért, mert Isten szemébe értékes vagyok, akkor rám akármit mondhatnak. Kritizálhatnak, ítélkezhetnek fölöttem, fejemhez vághatnak dolgokat. Ugye a Pancsenellósra gondoljatok, lepereg. Lepereg. Mert nem fontos számomra az, amit mások rám ragasztanak. Tehát ez a fajta szabadság nagyon, nagyon fontos lehet. Na nézzük, hogy melyik a nem hiteles élem. A mindenek előtt, amelyik önző. Én központú. Az ember érzi, hogy ez nem én vagyok. Tehát nézd meg, gondolj egy konkrét dologra, de ez nem én vagyok. De persze, tehát ez is én vagyok. De nem ez az igazi lényem, amelyik önző. Aztán nem hiteles én az, amelyik elsősorban a saját erejére támaszkodik. Én 30 éves koromig azt hittem, hogy minden megy. Mindent el tudok kérni a saját erőmből. Hát aztán rájöttem, hogy nem. Volt egy olyan tüdőgyulladásom, két hétig voltam Korányiba, hogy aki ugyanazt megkapta, azt a vírust a szomszéd utcába, az meghalt bele, és utána egy éven keresztül tartotta a rehabilitáció, a felépülés. Tehát aztán rájöttem, hogy nem megy minden a saját erőmből. De utána volt még egy pár ilyen dolog, amikor rájöttem, hogy nem megy a saját erőmből. Tehát az ember még egy ideig el tudja magával hitetni, de sokáig nem. harmadik, ami nem hiteles, én, amelyik nem tapasztal igazi örömet. Gyönyört lehet tapasztalni, de az nem öröm. Más. Ha nincs öröm az életemben, érdemes megnézni, hogy miért nincs, mi az oka. És sohasem fogjam a másikra. Azért nincs öröm, nem tudom, akár a házasságunkban, vagy a munkámban, vagy a ide, mert annak is te vagy az oka. Hát ezzel óvatosan. Tehát ne vetítsem ki másra az én örömtelenségemet. Szóval nincs bennem öröm, érdemes megnézni, hogy nincs. Érdemes megnézni, mi az, ami elveszi az örömömet. Akár ha valakinek ezzel van gondja, hadd adjak befejezetlen mondatot is ehhez ez a hármas pont, ugye nem hiteresénél, hogy tehát ha valaki ezzel szeretne foglalkozni, akkor hát, ha otthon szeretne vele foglalkozni, hogy az okoz bennem legtöbbször szomorúságot, feszültséget, félelmet, hogy? És akkor folytassam. Vagy még mindig ehhez a ponthoz, a hármashoz. Tehát a nem hiteles énem hármas pontjához, tehát amikor nem tapasztalok igazi örömet, még ehhez hadd mondjam azt, hogy akkor lennék igazán boldog, ha. Még ehhez ami elveszi az örömömet, még ehhez hadd adjak egy másik szempontot is. Hát érdemes odaállni a mumusom elé, ami elveszi az örömömet, érdemes elé odaállni egy csípőretet kézzel, és azt mondani neki, hogy szevasz, én tőled nem félek. Tudom, hogy Jézussal együtt erősebb vagyok nálad. És te engem el fogsz vinni. Ő hozzá el fogsz vezetni a szabadságra és az örömre. Tehát, ha én a problémában mindig csak mumust látok, ami belém mar, elveszi a szabadságomat, az örömömet, meg akár a szeretetemet is, az, és most gondoltunk esetleg egy problémára is, az mumus marad, ami mindig és újra belém mar. De én merek szembenézni vele, és azt mondom neki, hogy nem félek tőled, sőt, téged a barátomnak tekintelek, vagy lehetőségnek, amely elvezet engem egy mélyebb, meghittebb kapcsolatra, akár Isten, akár emberekkel, akkor az a mumus, az egy után segítő társá válhat. Jó, tehát ez lett volna a harmadik. Itt egy picit most leragadtunk. Negyedik, tehát ami nem hiteles énem, negyedik, amely gyakran tapasztal félelmet, feszültséget, kényszert, amelyik sokat panaszkodik. Itt a panaszkodásnál egy picit álljunk meg. Ez érdemes megnézni, mennyit szoktam panaszkodni. Múltkor valakivel beszélgettem, és mondja azt, hogy szóval mióta vállalkozó vagyok, azt vettem észre, hogy egyre többet panaszkodom. Hát ugye óvatosan a panaszkodással, mert zsigerré válhat. Tehát, hogy mindig találok valamit, amivel tudok panaszkodni. És tehát ez a saját magam életét keserítem meg. Mert mindig azt nézem, hogy nekem még mi hiányzik, vagy most nekem mi nem jó. Ugye múltkor beszéltem az Edemről, a sérült kisfiúról, van egy másik ilyen sérültek, egy történetem, mert templomban sokat emlegettem, hogy Volt egy kisfiú, aki 5 éves, tehát betegen született, 5 éves korára teljesen lebénult, és hát az anyja egyszer ott ült az ágya mellett, és hogy nem tudta, ugye nem szokott a gyerek előtt sírni, de egyszerűen nem tudta törtöztetni magát, és úgy sírva fakadt. És a gyerek azt mondta, hogy anyu, ne sírj, a szívem az még épp, az még tud téged szeretni. Hát annak örült, amilyen még van, és nem azt nézte, amilyen nincs. Hogy nem tud szaladni, a többi gyerekkel nem tud játszani, stb. Mi mindig azt nézzük, hogy nekünk mi hiányzik. Nekünk mi nem jó. Ugye itt Magyarországon is állandóan panaszkodunk. És utkó olvastam valahol, hogy tehát a világ országai tekintetében Magyarország a legfelső csúcson van. Csak mi mindig itt az osztrákokhoz mérjük magunkat, meg a nem tudom, németekhez, pedig hát a világ leggazdagabb országai közt vagyunk. És mégis állandóan kesergünk. És ugye mondják, hogy Afrikában, már nem tudom, akik ott jártak, hogy több boldogok. De tényleg nincs semmiük. Az égvilágon semmiük nincsen. Mégis boldogok. Szóval óvatosan a panaszkodással, ezzel akartam mondani. Ne azt nézem, ami hiányzik, hanem azért adjak hálát, ami van. Ugye, én magam ezt nagyon sokszor megtapasztaltam, én nekem tényleg úgy nagyon szeretek sportolni, főleg futni szeretek, meg nem tudom, tehát van több sport, amit szeretek, és illetve már többször volt olyan, hogy hosszabb, rövidebb időre nem tudtam. Mert vagy nem tudom, a bokám szállt el, vagy a vádlim szakadt el, vagy a térdemet műtötték, tehát ezzel ilyen volt, és az ember, amikor nem tud mozogni, akkor, ugye, amikor nem tud mozogni, akkor értékeli, hogy mekkora dolog az. És olyan hálás tud lenni, amikor újra el tud menni, és tud egyet futni, vagy nem tudom. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket természetesnek veszünk, holott nem természetes. És ha tudnánk mindenért hálát adni, az életünk megtelne hálával, és boldogok lennénk. De mindig azt nézzük, hogy mi hiányzik. Ez érdemes a sérült kisfiútól ezt eltanulni, hogy mindenért hálát adni. Az ötödik, nem hiteles énem az, amelyik úgy érzi, hogy Isten és emberek szeretetét ki kell érdemelnie. Meg kell dolgozni érte. Ne kell tennem valamit az asztalra, hogy ahhoz, hogy szeressenek. Tehát ez nem hiteles. Tehát a hatodik, amelyik nagyon szívén viseli, ki hogyan gondolkodik róla. És ez befolyásolja. Hát nem könnyű ám ez. Tehát tudom most így, könnyű ezt így elmondani, de saját bőrömön tapasztalom, hogy mennyire nem könnyű. Tehát folyamatosan meg akarunk felelni embereknek. Az ember időnként van, amikor kicsit úgy erre jobban próbál figyelni, hogy nem vagyok hajlandó megfelelni ennek az elvárásnak. De ugyanakkor valahol azért mégis nagyon sokszor ez dolgozik benne. De jó tudni azt, hogy ez nem hiteles, én nem. Legalább tudni jó. Még akkor is, ha sokszor mozgott. Na, akkor már tudok valamit kezdeni vele. Aztán a hatodik, amelyik nagy... Jaj, bocsánat, az volt a hatodik, hetedik, amelyik az emberek kedvébe jár, hogy elismertesse magát. Futjuk a köröket. Amikor az ember belefárad, akkor jön rá talán, hogy semmi értelme nem volt. Ugye megint csak sérült, aki nekem mondta egyszer, hogy én nem azért vagyok, hogy jó pontot szerezz a Jézuskánál. Vagy légy a barátom, vagy menj a fenébe. Tehát, hogy nálam, nekem ne fúzd a köröket, magyarul ez van benne. Tehát vagy azért szeretlek, mert a barátom vagy, de különben nem kell futni a köröket. 8. nem hiteles énem az, amelyik nagyon nehezen tud elfogadni ingyenes szeretetet. És amikor szeretetet ad, tele van elvárásokkal. Tehát még egyszer mondom, tehát amelyik nehezen tud elfogadni ingyenes szeretetet, és ő maga is, amikor szeretetet ad, tele van elvárással. Nem hiteles énem az, ez már 9. amelyiknek mindig problémái vannak értékességének elfogadásával, elismerésével. Itt ezt tartom fontosnak, hogy tudjam magam úgy szeretni, ahogy ő Isten szeret engem. Tudjam magam úgy elfogadni, ahogy ő elfogad. Tizedik, tehát nem hiteles én az, amelyik nehezen tud mély, meghitt kapcsolatba lépni Istennel és emberrel. Tehát amelyik nehezen tud mély, meghitt kapcsolatot kiépíteni Istennel emberrel. És az utolsó, nem hiteles énem az, amelyik csak kötelességből, kényszerből tesz valamit. Nem szabad. Csak kötelesség és kényszer. De sokat hallottam ilyet, hogy ezt csak kötelességből teszem. Hát, tudom, annak mennyi értelme van. Szóval ezt, ha esetleg mégis valaki rászánna magát otthon házi feladat készítésre, tehát ha megnézem az életemet, akkor megnézhetem, hogy mennyire a hiteles, vagy mennyire a nem hiteles jellemzők vannak jelen az életemben. És mi az, amit tehetnék, hogy egyre inkább a hiteles felé billenjen a mérleg. Akkor leszek boldog. Akkor leszek én magam. Akkor találok igazán magamra. Akkor tudom magamat szeretni, és akkor fogom tudni a másikat is szeretni. Ha magamat nem tudom elfogadni és szeretni, akkor másokat se fogok tudni elfogadni és szeretni. Kivetítem a másikra ezt. És kivetítem az Istenre is. Tehát, hogy ott is meg kell felelnem. És akkor most jön megint egy fontos dolog otthonra, és ez a forgatókönyv átírása. Tehát ugye mindannyian egyfajta forgatókönyv szerint élünk. Tehát megvannak-e bizonyos megírt, vagy hát nem leírt, de megszokott sémáink, hogy mikor, hogy viselkedek. És ha rájövök, hogy azokban a helyzetekben, vagy kapcsolatokban, vagy helyeken a nem hiteles énem dominál, akkor azt átírhatom, mert én írtam. Én írtam azt a forgatókönyvet az életemre, és ha én írtam, akkor át is tudom írni.
Ez a nehezebb.
Ez olyan, hogy írok egy goodbye levelet annak a dolognak abba a helyzetbe, hogy viselkedni szoktam, hogy Isten áldjon. Mostantól én abban a helyzetben másként akarok viselkedni. Tehát be kell ismernem, hogy én írtam az életem forgatókönyvét, tehát hogy az egyes helyzetekben ismétlem, vagy helyeken, tehát hogy szoktam viselkedni, akár a főnököm előtt, akár az anyósom előtt, akár a nem tudom ki előtt, holott most világosan látom, hogy az nem én vagyok, az nem az én hiteles énem. És ha ezen szeretnék és akarok változtatni, akkor megnézem, hogy abban a helyzetben, abban a kapcsolatban mi volna a hiteles énem. Tehát ha én írtam, akkor át is tudom írni. Természetesen Isten kegyelmével. És ugye amikor beszéltem az állarcról meg a szerepekről, tehát ezért fontos, hogy ismerjem, hogy melyik az, amelyik akadályozza a hiteles énem kibontakozását. És hát itt érdemes esetleg, akihez ez közel áll, hogy írjak egy imát. De kérem a Jóisten segítségét, hogy ő segítsen, hogy elhagyjam azt a régi állarcot vagy szerepet. És esetleg egy új állarcot, új szerepet vegyek fel, amelyik tehát a hiteles énemhez kapcsolódik vagy igazodik. Amely Isten szíve szerinti. Tehát ez fog egyre inkább segíteni magam elfogadásába, hogyha ha egyre inkább kialakul a hiteles énem az én életembe. Annál gazdagabb vagy túláradóbb lesz az életem. Minél inkább erre találok rá. Most megint fogok néhány ötletet mondani, hogy melyek azok a jelek, amiből láthatom azt, hogy elindultam a jó irányba, azaz a helyes önképem kialakításának az irányába. Most itt fel fogok sorolni 17-et. Ne higgyem azt, hogy mindegyik meg kell, hogy legyen. Tehát elég, ha csak egy-kettőnél látom azt, hogy elindultam abba az irányba. Ez a 17, ez soha az életben nem fog megvalósulni. Mindegyik. De ha már néhány megvalósult, látom néhánynál, hogy már elindult, az már jó. Tehát hogy a helyes önképem kialakításába előre jutottam, ennek egyik jele lehet az, hogy értelmileg és érzelmileg is el tudom fogadni, hogy Isten ingyen és hűségesen szeret. A második, hogy tehát amelyik a helyes önkép kialakításában való előrehaladásomat jelzi, hogy tapasztalom-e a szeretetet, az őszinte szeretetet az emberek részéről. És el tudod-e fogadni ezt a szeretetet? El tudod-e fogadni, amikor a jó oldalaidat visszatükrözik. Ez önt, ha megsimogatnának. És most olvastam, valaki mondta ezt, hogy ráadásul a pszichológus, hogy nem bírta elviselni, hogy valaki hozzáérjen. És azt mondja, hát azt elkezdtem dolgozni ezen, hogy írtok kellemetlen, ráadásul egy pszichológus számára, tehát hogy ennyit nem visel el, hogy hozzáérjenek, mert akkor már minden baja volt. És akkor elment a lelki vezetőjéhez, akivel együtt imádkoztak, és a születés történetét imádkozták, hát karácsony tájéka volt. És azt mondja, mondja ott az imába a lelkivezető, hogy azt mondja, engedd, hogy Mária a karjaidba helyezze Jézust. És akkor olyan jó volt, azt mondja, hogy karjaimba tartottam. De azt nézem, hogy 6 hónapos a kis Jézus. Miért 6 hónapos? Hát most született. És akkor szóval valami azt mondja, nincsen. Most 6 hónapos, de most született, én meg 6 hónapos tartok a kezembe. És felhívta az anyját, aki valahol messzebb volt, vagy talán el is utazott hozzá, már nem tudom, hogy mi történt velem 6 hónapos koromban. És akkor mondja az anyja, hogy jaj, ne is mondd. Szóval olyan súlyos kiütések jöttek rajtad, hogy valami, nem tudom, milyen krémmel kellett kenegetni, és hónapok teltek el addig, míg a karjaim újra vehettelek. Tehát nem lehetett hozzátérni abba az időszakba. És megmaradt az emberbe. Megmaradt az emberbe. Szóval nagyon sokszor, hogy hordozzuk ám magunkba a gyerekkornak az ilyen-olyan sérülését, emléket, nem is emlékszünk rá. Még itt egy kitérőt hadd tegyek, hogy mennyire fontos, hogy egy gyermek, tehát meghitt kapcsolatban legyen az édesanyjával. Tehát az érintés, hogy mennyire fontos. A múltkor aztán beszéltem erről, hogy a szeretet kifejezésére a tekintetet, a figyelmet, meg az érintés. Hogy mennyire fontos az érintés. Mesélte egyszer nekem valaki, a egyetemista nagy lapaj fia, amikor hazament az egyetemről, odabújt az anyjához, hogy anyu, szeretkess meg egy kicsit. Borzasztó fontos az érintés. Borzasztó fontos. Akkor is, amikor a dackorszakban azt mondja, hogy engem ne ölelgessenek, hogy ne simogass. De hogy nem, ugyanúgy igényli. Tehát az ember annál immunisabb lesz mindenféle külső behatásra, minél inkább, minél többször gyerekkorában meg volt ölelve. Megint hadd mondjak egy történetet, hogy volt egy, nem tudom, valami statisztikát készített az illető, és azt látta, hogy a árvaházakba a kitett csecsemőket, ahogy nevelték, hogy mekkora volt a halandóság. És volt egy a statisztikák között egy német kórház, ahol tehát kiugró adatok voltak, ahol nem volt akkora nagy a csecsemő halandóság. És képes ott elutazni oda abba a kórházba, hogy mi a titka, és hát ott semmivel nem tudtak segíteni az ápolók, orvosok, tehát semmi különös, tehát... És akkor ott van a kórtám, és látja, hogy ott egy idős asszony járkál az ágyak között, a gyerekek ágyak között, és az a hölgy mit csinálott? Ja, az csak az a Manci néni, aki nincs senkie, otthon van egész nap, és hát engedélyt kért, hogy bejöhessen időnként ide az intézetbe, a gyerekek közé, és ott itt legyen velük, meg kicsit úgy babusgassa őket. És akkor rájött, hogy a Manci néni, a titok. A Manci néni oda ment minden gyerek ágyához, egy kicsit karjába vette meg, simogatta meg, dudolgatott neked, visszatette. A gyereknek ennyi elég volt. Mondta Erko.
Még egy pszichológiai kísérletre alátámaszthatom.
Persze.
Sajnos olvastam valahol, végeztek egy kísérletet, megint csak a tudattalan és az érintésnek a fontossága. Azt csinálták, hogy egy hatalmas térnek a közepére kitettek egy telefonfülkét, és szándékosan ott hagytak egy tele pénzetlenül pénztárcát. És aztán a környező utcákból tettek ugye embereket, akik várták, hogy bemegy valaki a telefonfülkébe, körbenézett, jégít egy pénztárca, fogta, fölvette, és elindult valamelyik utca felé. És aztán mondták, hogy persze a beépített emberek, hogy jaj, ott felejtettem a pénztárcámat, nem látta véletlen? 10-ből 8 azt mondta, hogy nem, és elvitte a pénzt. Persze a utca végén bekapcsolták, és mondták, hogy ez egy kísérlet volt. És várjátok, a kísérletnek az érdekes része nem ez, hanem amikor oda ment valaki kétségbe esetten, és azt mondta, hogy nem látta véletlen a pénztárcám, és csak így hozzáért a másikból. 10-ből 8-an visszaadták a pénztárcát, tehát csak így hozzáért, így, mintha véletlen ért volna hozzá a karjához. Véletlen nem látta a pénztárcát, ennyi elég volt. Hihetetlen. Meg a pszichológusok, hogy ők maguk döbbentek le, hogy hogy fordult meg a 281 teljesen ennyi.
Nagyon jó. Aztán tehát a helyes önkép kialakításában való előrehaladásomat mutatja, hogyha elfogadom hibáimnak, gyarlóságaimnak a megemlítését, korlátaimat, mentegetőzök ilyenkor, hogy mások figyelmeztetését fel tudom használni. Hát erre is van példám. Van konkrét ismerősöm, akit én volt már többször szembesítettem a hibáival, tükröt tartottam elé, mindig kibújt. Mindig meg tudtam magyarázni, hogy a hóember a kályha mellett van a legjobb helye. Mindig kibújt. Soha se tudta elfogadni, soha se ismerte el. Negyedik, hogy letörnek-e a kudarcaim, vagy azokból is tudok tanulni. Tudok egy pozitív dolgot találni bennük, értéket felhasználni, beépíteni. Tehát, hogy letör, vagy felemel. Kudarc, vagy bűn, mindegy. Én mindig ezt mondom, hogy a bűn sose arra jó, hogy lehúzzon, hanem arra jó, hogy felemeljen. Mint a dobbantó az iskolába, akkor a szekrényt kellett átugornom, vagy bukfencet hányni rajta. Tehát, hogy felemeljen, nem szabad, hogy lehúzzon. A következő, ismered-e, és tudsz-e beszélni a jó oldalaidról? Talentumaitról, sikereidről. Olyan nehezen beszélünk róla, mert azt hiszük, hogy ezzel itt magamat fogom piedesztára állítani. Ja, érdekes, most az ugrott be, hogy volt, most múlt héten csütörtökön a házasság hetébe beszéltem, és mondtam a résztvevőknek, hogy otthon olvassák fel egymásnak, nem tudom, hányan olvasták fel egymásnak a szeretett himnuszt. Beszélhet itt az ember. Azok nincsenek itt, akik felolvasták, igen. Igen, itt a szegény Barnát találtam meg ott magam mellett, és akkor, hogy az ívet felolvassa neki, hogy a Barna türelmes, a Barna jóságos, a Barna nem türelmetlen, a Barna a rosszat fel nem rója. Hogy el tudom-e fogadni, ha ezt nekem valaki felolvassa, hogy én ilyen vagyok. És mondtam azt is, hogy még folytassátok, ne csak ezeket mondjátok, hanem még dicsérjétek a másikat még jobban, hogy a Barna jó fej, a Barna sikeres, a Barna a világ legjobb férje. És akkor én magam is beleképp gondoltam, hogy ezt valaki nekem felolvasná, hogy így utána elkezdem úgy nehezen érezni magam a bőrömmel. Pedig milyen jó lenne, hogyha egyszerűen engedném, hogy így kényeztessen a férjem van egy feleségem. És annak, aki ezt mondja neki, annak is milyen fontos, hogy ő mondja a másiknak. Ugye ma olyan ritkán dicsérjük meg a másikat. Nincs rajta semmi dicsérni való, így is el van szálva magától, mit dicsérjek rajta. Ja, tehát, hogy tudok-e beszélni jó oldalaimról, talentumairól, sikereimről? És persze hát tudatában vagyok-e a hibáimnak, gyengeségeimnek? Tudok-e ezekről is nyugodtan beszélni? következő, ami jelzi, hogy előre haladok a helyes önképbe. Olyan, és azt tudok-e lenni, aki valójában vagyok. Olyan, és azt tudok-e lenni, aki valójában vagyok. Valahányszor azt tudok lenni, saját magamon tapasztalom, kivirulok. És kivirul körülöttem mindenki más. Ha meg nem, hát akkor azt inkább hagyjuk. Az úgy nehéz, nem magamnak is, mert másoknak is. Ja, alapvetően ez a kérdés, elégedett vagyok-e önmagammal? Egy öreg jezsuita mondta egyszer nekem, hogy az, hogy a 60 éves lehettem, amikor úgy kibékültem magammal. Amikor úgy békét kötöttem magammal. Akkor már nem akartam megfelelni magamnak se. Békében éltem, kezdtem el élni önmagammal. Szereted-e ezt az embert, aki te vagy? Át tudod-e ölelni? A következő kicsit hasonló ahhoz, amikor azt mondtam, hogy arról, amikor azt mondtam, aki mentegetőzik, hogy mindent megmagyaráz, a következő kicsit hasonló, hogy érzed-e szükséget annak, hogy bizonygass valamit magadról? Vagy pedig engedett, hogy úgy lássanak és úgy ítéljenek, ahogy ők akarják. Tehát szabadon hagyod őket. Aztán el tudod fogadni a nemiségedet. Más neműekkel nyugodt. Vannak, tehát kiegyensúlyozott, nyugodt kapcsolataid vannak a más neműekkel. Én főleg papoknál látom időnként, hogy nőkről ahogy tudnak beszélni. Borzasztó. A legbiztosabb jele annak, hogy baja van még ezzel neki. Kivetíti. Énként ezt is mondják, hogy például egy lány, tehát minél inkább az édesapjával kiegyensúlyozott, szerető a kapcsolatuk, kamaszkorában annál könnyebben fog azonosulni a nemiségével. Ez a pedofília, ez rengeteg kárt okozott a mai világunkban. Ugye ott Párizsban éltem, ugye 2 évig, és ott mondják, hogy egy óvónő meg se simogathatja a gyereket az óvodában, mert ráfogják, hogy pedofil. Tehát már odáig jutottak. Ja. Ura vagy az életednek? Miért te irányítod, szabad elhatározással, vagy pedig a külső körülmények dobálnak ide-oda? Következő, hogy háttérbe tudod-e szorítani a saját terveidet, elgondolásaidat, ha másoknak volna szüksége az időtre. Tehát háttérbe tudod-e szorítani saját elgondolásaidat, terveidet, ha másoknak volna szüksége az időtre, odafigyelésedre, szívedre. Már nem sok van. Következő, ami jelzi azt, hogy jó irányba, tehát a helyes önképem kialakításában jó irányba haladok. Meg tudod-e figyelmesen hallgatni mások eltérő nézetét, értékrendjét? Nem tudom.
Nekem 11-es.
Nem baj, hogyha... Nem baj, ha egy-kettő összekerült. Egy komoly kérdés a következő. Van-e valami életedben, amit hosszabb ideje teszel már, de még mindig nem találtál benne értéket és értelmet? Ez egy komoly kérdés. Van-e valami életedben, amit hosszabb ideje teszel már, de még mindig nem találtál értéket és értelmet benne? Most, ha van ilyen, akkor... Embereket, körülményeket marasztalsz el, hogy belátod, hogy a probléma benned van. Mert nem találtad meg a hozzáállást. Ugye erről már szemben beszéltem, hogy beteg vagyok, vagy nem vagyok beteg, arról nem tehetek. De hogy állok a betegséghez, arról igenis tehetek. Tehát még egyszer... Tehát van-e valami életedben, amit hosszabb ideje teszel már, de még nem találtál benne értéket, értelmet? Ha igen, akkor embereket vagy körülményeket marasztalsz el, vagy belátod, hogy a probléma benned van, nem találtad meg hozzá helyes hozzáállást. Értitek? Minden ezen múlik. Hogy ehhez a dologhoz én hogyan viszonyulok. És mindenki gondolhat egy keservre, ami foglalkoztatja a problémára. Az, hogy az megtörtént, arról nem tehetek. Nem tudom én. Nem tudok futni. Nem tehetek, mert lettem fája, tértem. De hogy viszonyulok ahhoz, hogy abban az időszakban még nem tudok futni, hogy abban találok-e abban az időszakban is értéket, az már rajtam múlik. Hogy viszonyulok hozzá. Hogy csak problémának látom, és elveszi a örömmet, békémet, szabadságomat, és megtelik az életem keserűséggel, tüskés leszek, mint a sündisznó, vagy pedig tudok abba értéket találni. Tehát megtalálom hozzá a helyes hozzáállást. Utolsó, el tudod-e fogadni a társaidat, másokat úgy, ahogy vannak? Ja, tehát ezek nagyjából, amik kijelzik azt, hogy úgy elindultam a jó irányba. De ez akkor fog elindulni a jó irányba, hogyha előtte Tehát megnéztem, hogy mi az, ami hiteles, a hitelesénem, és mi az, ami nem. És arra konkrétan igyekszek törekedni. Én nagyon ajánlom azt, hogy aki gondolja, érdemes írni egy imát a saját szavaival, amiben kérje a Jóistentől azt a kegyelmet, hogy Uram, én ebben nagyon szeretnék változni. Én látom, hogy ez megmutatta, hogy ez nekem nem a hiteles, ez nem én vagyok. És én nagyon szeretnék abba az irányba elindulni. Egyedül nem fog menni, segíts. Te is akarod, én is akarom. Ha ketten akarjuk, akkor sikerülni fog. És akkor ezt az imát mondogassam. Egy-két héten keresztül. Szóval higgyetek, hogy ennek akkor van értelme, mint most én elmondtam, ha otthon dolgoztok rajta. Mert ez így most szép, meg jó, vagy éppen nem szép, vagy nem jó, mindegy. De ennek akkor lesz ebből az életedből bármilyen kihatása, ha ezen dolgozol. Az, hogy csak meghallgatod a malasztot, azzal nem is sokra. No, még egy picit még hadd beszéljek erről, hogy el a hozzáállásról. Tehát beszéltem erről, hogy nagyon fontos megtalálni a hozzáállást. Egy problémához, nehézséghez, keserhez. Mert mindenek előtt, tehát keresek benne kincset. Tehát abba a keserbe. Tehát maradjunk abban, hogy nem tudok futni. Próbáljak kincset keresni abba, hogy ebbe az időszakban, hogy nem tudok futni, van-e valami kincs? Jóisten ezt nem akadályozta meg az életemben, ez azt jelenti, hogy valami jót ő ebből ki tud hozni. Aztán ez is fontos, hogy nem megoldandó problémának lássam, hanem misztériumnak. Tehát a misztérium az, amit nem tudok, most nem értek. Arra a kérdésre, hogy miért, higgyetek el, sosincs válasz. Nincs válasz. Ha nekem a miértjeimre valaki meg tud válaszolni, azt nem hiszem el, mert hazudik. Miértre nincs válasz. A miért helyett mindig azt a kérdést tett fel, hogy hogyan. Uram, ebből a keserből te hogyan akarsz jót kihozni? Tehát nem elviselni a keservet. Ugye, hogy mondtam, beteg vagyok, nem vagyok beteg, nem tehetek róla. De a hozzáállásomon tehetek. Amit a Placid atya mondott, ezt az első alkalommal mondtam, hogy nem azért vagyok itt a koncern, vagy a Málenki roboton, mert engem ide hoztak, hanem azért, mert én ebbe találok értéket. Így élte túl. Odaállhatok a múmusom elé, és azt mondom, hogy te segíteni fogsz engem. Barátot akarok benned látni, és nem egy múmust. Fontosnak tartani, hogy a pszichiáter a gyógyszer segítségével élhetőbbé tudja tenni az ember életét, de csak tünetmentessé teszi ezzel. A problémát nem oldja meg. Mondhatom a nehézségemnek, vagy problémámnak, vagy keservemnek, hogy nem vagy az életem, és nem vagy a sorsom. És ugyanakkor mondhatom Jézusnak is, hogy te vagy az életem, és te vagy a sorsom. Tehát ezt a keservet, tehát megmutathatom Istennek. Uram, te ehhez mit szólsz? Te ezt hogy éled meg velem? Neked ez mit jelent, amikor látsz engem így ebbe a keserbe? De sokszor mondom, hogy higgyetek, hogy a probléma az Isten szeretetébe feloldódik. És a hálát tudok adni ezért, nem a keservért, vagy a fájdalomért, vagy a problémáért, hanem mindazért, amit az magával hoz értéket, gyümölcsöt, Na akkor tudtam átölelni, vagy akkor tudtam megtalálni a hozzáállást ahhoz a keserfez. Még ezt hadd mondjak egy példát, hogy amikor Jézus feltámad, megvannak rajta a sebek. Nem tűntek el. De azokon a sebeken már átragyog a feltámadás. Tehát, hogy Isten nem veszi el a sebeinket. Viszont abba segít, hogy azok a sebek elkezdenek ragyogni. A hozzáállásom megtalálásán keresztül azon a seben átragyog a feltámadás. Ja, még a miérthez, tehát, hogy a miértjeimet feszegettem, miért történt velem, miért engedte meg, jönnek az ismerős rokonok, ők is igen ezt kérdezik, miért büntetett meg az Isten, stb. Tehát a helyes viszonyulás ott kezdődik, amikor felteszem ezt a kérdést, hogy Uram, hogyan viszonyuljok ehhez a szenvedéshez? És hát tőle kérem a választ. Sokon befejezés, még ezt hadd mondjam, mert sokszor ilyenek vagyunk, ezt már lehet, hogy mutattam, nem tudom, hogy ez a probléma. És ezt sokszor így szólítjuk magunkhoz. És én csak az én fájdalmamat nézem, a keservemet, a problémámat, és sajnálom magam. Hogy el vagyok összezakkanva, és ott nézem a problémát, gyanogatom a sebeimet. És Jézus ott áll előttem, és szeretne áttörelni. Szeretné, ha én is áttörelni. De nem tudom, mert a sebemet nézem, a nyomorúságomat, a keservemet, a fájdalmat, a problémámat. És semmi más nem kéne tennem, mint egyszerűen áttörelni őt, és abban a pillanatban a probléma, a keser, a fájdalom, mi legyenek nevezzük, lehullik a földre. Eltűnik. Eltörpül. Nem a problémát érzem, hanem őt. Erre ezt is emlegettem, hogy olvastam egyszer egy nővérről, szerzetesről, arról beszélt, hogy volt egy ilyen álma, hogy ott ült egy kunyhóba, Úr Jézus ott ült vele szembe, beszélt hozzá. És ő hallgatta. Egyszer csak úgy levette a tekintetét Jézusról, és elkezdte nézni ezt a kunyhót, és látta, hogy hát nagyon rossz állapotban van. Beszakadt, meg beesik az eső, fúj a szél. És akkor egyszer csak ott hagyta. Jézus elkezdte reparálni a kunyhót. És akkor Jézus nézegette, mosolygott, és akkor felállt, megfogta a kezét, leültette magával a szemhoz, hogy ide figyelj. Most neked az a dolgod, hogy rám figyelj, engem hallgass. Ez az egy dolgod van, ne foglalkozz most a kunyhóval, rám figyelj. És akkor figyelt rá, és akkor Jézus tovább beszélt hozzá, tanította, el is feledkezett a kunyhóról. És akkor egyébként megint csak valahogy egy pillanatra lesiklott a tekintet Jézus, és látta, hogy a kunyhó teljesen rendben. De ez a dolgom, hogy ráfigyeljek, ő tudja igazán, és akarja rendezni az életem, gyógyítani az életem. Ne a saját erőmből akarjam, ott se fog menni. Melyikünk ne próbálkozott volna már önmegváltással? Nem megy. No, hát ennyit szerettem volna ma este mondani. Nem tudom, hogy kibe mi van, azt is lehet, hogy